Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége a Liszt Ferenc Általános Iskola intézményvezetője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Farkas Klárát, akiről most egy kettős portrét szeretnénk festeni, ha lehet ilyet mondani, mert hogy el tudjuk képzelni őt hátizsákkal a hátán, és intézményvezetőnek is, és a kettő valahogy mégis összefügg. Ez a nagy szerelem, hogy ön hátizsákkal járja a világot, és ha jól tudom, Ausztrálián kívül gyakorlatilag már mindenhol megfordult, ez hova vezethető vissza, és hogyan indult el ezzel a nagy szenvedély?
Talán a gyerekkoromba vezethető vissza, és a szüleim elmondása alapján akkor, ők is akkor vették észre, amikor egyszer egy nagy világatlaszt kaptam, és onnantól kezdve csak azt bújtam. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy szerencsére útikönyvek sora vett engem körül gyerekkoromban, rengeteg útleírást lehetett a könyvespolcunkon megtalálni, és azokat szintén nézegettem, olvasgattam.
És ugye hozzá kell tenni, hogy ugyan 5 éve intézményvezető, de azt is tudunk el, hogy földrajzot és testnevelést tanít, úgyhogy valahol ez a földrajz szeretettel úgy összefüggésben van, és ugye ezeket a túrákat úgy kell elképzelnünk, mint aki tényleg saját maga böngészi ki az útvonalat, állítja össze, és nem szervezett utakról van szó, és mindent önerőből és önlelkesedésből.
Igen, hát a pályaválasztás sem volt véletlen. 10 éves koromtól teniszezem, mellette rendszeresen sízek, kerékpározok, tehát ez sem volt véletlen, hogy az egyrészt a testnevelés szakot választottam, és ugye, amit az előbb elmondtam, hogy a földrajz sem volt véletlen, tehát tudatosan választottam valószínű.
És ugye az iskolához azért ez úgy kapcsolódik, hogy a gyerekek ezért is nagyon tisztelhetik, hogy folyamatosan beszámol elő, tehát a földrajzóra az nem egy papírszagú, és csak betűrengeteg a gyerekek, vagy éppen egy száraz előadás a gyerekek számára, hanem saját élmények. Honnan indultak ezek az élmények? Mi volt az első nagy izgalmas út?
Szerintem már gyerekkoromban visszavezethető, hiszen ha nem is külföldre, de az országon belül nagyon-nagyon sokat vittek engem a szüleim kirándulni. Tehát valahol ez az örökös menés, ez már talán ő bennük is benne volt, csak akkor ugye a lehetőségek egy kicsit korlátozottak voltak. Aztán, amikor elkezdtem dolgozni, akkor tudtam igazán én is utazni. Hát először természetesen szervezett formában, és Dél-Európát jártam be, de akkor is már úgy utaztam, hogy közben diáztam, ez a 80-as évek közepe, és ha hazajöttem, akkor biztos, hogy a saját osztályomnak azt levetítettem, tehát egy élménybeszámolót tartottam, illetve aztán a földrajzóráimon ezeket az anyagokat rendszeresen felhasználtam.
Grand Canyon, Himalája.
Ezek később voltak azért.
Melyik út volt a legemlékezetesebb önnek, és a gyerekeknek is van ilyen
emléke? Én nem tudnék választani.
Mindegyik.
Nagyon, 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 nagyon inspiráló volt mindegyik. Minden napját vártam. Sok hétre mentünk el mindig, tehát nem rövid időre, mert ha az ember már megvesz egy repülőjegyet, meg ott van a nyári szünet, akkor hasznosan tudja tölteni, tehát ezek 4-6, esetleg 7-7-es utak is voltak.
De... És hát gondolom veszélyesek is, azért egy Grand Canyon túra lefelé. Meséljen erről.
Az Amerikai Egyesült Államokról azt érdemes tudni, hogy egy nagyon szervezett ország, de szerintem mindenki tudja, a turizmusára ugyanez vonatkozik. Tehát az volt az első igazi nagy túránk, ez 7-7-es volt, 49. napon jöttünk haza. Ott nagyon nagy meglepetések nem érik az embert. Tehát amit úgy eltervez, azt meg is tudja csinálni. Viszont azért az állatok be tudtak kavarni. Egy nagyon apró kis történetet elmesélek, és akkor még visszatérek majd a Grand Canyonra is, hogy minden nemzeti parkban szigorú szabályok érvényesek. Tehát ott mi végig kempingeztünk 4 hetet abból, a 7-ből, és ez azt jelentette, hogy például amikor medve és helyre megy az ember, akkor kap egy brosúrát, egy A4-es papírt a szabályokról, hogy miket kell betartani, meg már az úton felhívják a figyelmét az embereknek, hogy most medve országba érkeztél, és neked kell alkalmazkodni a macikhoz, meg hogy az ételt hova teheted, meg az illatszert, meg hol főzhetsz, meg stb. Stb. És utolsó este, a 4. hét legutolsó estéjén egy kicsit óvatlanok voltunk, és résnyire az autó ablakát nyitva hagytuk, mert étel még volt bent, és hogy egy kicsit szellőzön, és azon a pici résen mosómedve simán befért, de szerintem több is, mert azt a pusztítást, amit ott rendeztek, meg egy patak volt az autó mellett, és hát a sáros lábukkal összetapicskolták a kárpitot, és megették az utolsó reggelinket is. Ez volt az aranyos sztori, és akkor a Grand Canyonra visszatérve csináltam nagy túrákat, nem csak Észak-Amerikában, hanem Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában inkább csak kirándulásoknak nevezhető, mert ott magasban nem mentem, de a Grand Canyonba a lemenetelt senki nem ajánlja, hogy 24 óra alatt le
nem
és
lehet,
föl.
Igen. Én hát is neki kicsit, rugaszkodtam. Igen. De egy harmad után, út után visszajöttem.
Hát mi eltökéltek voltunk, reggel 6 órakor ott álltunk a szélén, és természetesen lementünk. Ez 1300 métert szintben, 1300 méter le, meg vissza. Ez azt jelenti, hogy 2600 méter szintet mentünk egy nap alatt. Nem az volt a...
Az nagy teljesítmény egy nap alatt,
így van,
igen.
Mert megterheli a szervezetet, tehát nem az volt sok kilométerben, nem volt annyira sok, tehát reggel 6-tól este 6-ig simán meg lehetett csinálni. Azt szerintem rajtunk kívül aznap senki nem tett ilyet.
Ritkán teszik meg.
Igen, igen.
És a legutolsó túra, a legfrissebb élmény?
A legfrissebb élmény az most a nyáron történt. 9 év kihagyás után. Ebben részben közre játszott az, hogy én az iskolában pozíciót vállaltam, tehát hogy egy kicsit rövidebbre van szabva a nyári szünet. Igen, tehát ez is most csak egy 2 hetes út volt, viszont a világnak egy olyan csücskébe sikerült eljutnom, amit úgy igaziból nem is terveztem, tehát nagyjából azt szoktam mondani, hogy szembe jött ez az út, de nem hagytam ki. Észak-Indiába vezetett az út, Ladakh és Kashmir volt a cél, és Körösi Csoma szobájáig mentünk.
Na, akkor erről
de nem
a gyerekeknek...
Gyalog, de nem gyalog.
Erről a gyerekeknek lehet, volt mit mesélni.
Lehetne mesélni, most már nagyon nem tanítok. Ez a heti 2 órában, most pont a 8-osokat tanítom, akiknek éppen nem tananyag. Természetesen évelején azért meséltem nekik róla.
Ha már az iskolához érkeztünk, lassan kezdődik a beiskolázás, vagy a beiskolázás a Liszt Ferenc általános iskolában. Ugye tudunk erről, hogy ez énekzenei emelt szintű oktatást adó iskola.
Igen, a fő profilunk az emelt szinten tanított énekzene. 18-ban volt 50 éve, hogy elkezdődött az iskolában, tehát 1968 óta. Azt egy óriási zeneakadémiai koncerttel ünnepeltük, és annak az volt a különlegessége, hogy nem csak a mai diákjaink léptek fel, hanem a régiek is. Többen jöttek haza külföldről, csak néhányat említek, hogy Amsterdamból, Madridból, Santiago de Compostelából jöttek
ilyen
haza.
Ilyen sok zenészt kineveltek.
Igen, igen, tehát volt egy 70 fős szimfonikus zenekarunk, aminek a 2/3-át a volt tanítványok és a családtagjaik adták. Aztán volt egy 50 fős kórusunk, öregdiák kórusunk, és hát a 3 jelenlegi is, őróluk se feledkezzünk meg, illetve voltak művészé vált tanítványaink a fellépők között.
Egyet, kettőt?
Nem szeretnék senkit megsérteni, igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb szimfonikus zenekarokban mindenhol ott ülnek a régi lisztes diákok. Ezt biztosan tudom mondani, de lett operaénekesünk, zongoraművészünk, stb. Stb. Tehát hosszú a sor, a könnyű zenében is több olyan neves régi diákunk van, akiket sokan-sokan ismernek.
Hát akkor ez egy megható megemlékezés lehet.
Az nagyon, koncert. Nagyon.
Igen. És akkor ebből kiindulva ez egy nagyon népszerű iskolának tűnik, az iskolázás, beiskolázás terén is visszaigazolódik ez az elképzelés?
Igen, azért sokan választják a mi iskolánkat, sok szülő, akik fontosnak tartják, hogy a gyerekeik kapjanak egy művészeti képzést, egy zenei alapot, mert erre bizony sok mindent rá lehet építeni, és azt gondolom, hogy kisgyermekkorban az érzelmi nevelés az sok tekintetben a művészeteken keresztül érvényesülhet. Úgyhogy tényleg sokan választják. De nem kell feltétlenül aztán zenésznek lenni.
Igen,
de olyan
ebben
alapokat,
a korban kell elkezdeni. Igen.
Az, hogy a Kodály módszer szerint tanítjuk az énekzenét, illetve erre ráépül a zeneiskolai hangszertanulás, ezek meghatározóak a gyerekek életében. Ezt igazolta vissza az a bizonyos nagy koncert is. De nem csak ezzel foglalkozunk, hanem sok minden mással is. Felső tagozattól az egyik zenei osztályunkból emelt szinten idegen nyelvet tanuló osztály lesz, tehát, és nálunk az is különbség, hogy különlegesség.
Tehát ez egy új?
Nem új, ez már régóta megy, így ötödik osztálytól az egyik osztály az így folytatja, hogy nálunk angolt és németet is lehet tanulni, tehát ez ritka,
emelt szinten,
tehát heti 5 órában.
Igen, minden nap gyakorlatilag.
Igen, minden nap. És hát, hogy az utazáshoz kapcsolódjak meg a sporthoz, azért arra is figyelünk.
Túrákat szerveznek
például
nekem a gyerekeknek?
Például van, mivel ökoiskola is vagyunk, pakancsos túrákat is szervezünk, akkor sok-sok éve részt veszünk a Határtalanul programban, ami azt jelenti, hogy a környező
határon túli
magyarságot keressük föl. Most is megyünk majd Erdélybe. Aztán 30-valahanyadik sítábort szervezzük az idén Ausztriába. Most volt körülbelül, nem, a múlt pénteken volt, tehát nem is régen, néhány napja a jégkarneválunk, ami azt jelenti, hogy az egész műjégpályát ilyenkor kibéreljük, és az iskola apraja nagyja, de a régi diákok is közel 1000 fő részt vesz ezen.
És ez is már hagyomány.
Ez is
igen,
hagyomány, több mint negyed százada.
És az ökoiskola akkor azt is jelenti, hogy környezettudatosak
bizony,
a diákok.
Bizony.
Tehát nem csak nyelv, zene, alapműveltségek, környezettudatosság.
Igyekszünk átadni ezeket az értékeket is.
És az öko irányból mit tudnál kiemelni, ami fontos üzenet?
Amit nagyon próbálunk átadni, a hulladékgyűjtés, tehát a szelektív hulladékgyűjtés terén igyekszünk előrelépni. Több-kevesebb sikerrel, nehéz dolgunk van, én azt gondolom. Mindenképpen a kerékpározást javasoljuk a gyerekeknek, hogy úgy jöjjenek, például én is rendszeresen kerékpárral érkezem az iskolába, úgyhogy
akkor nem csak Zugló volt polgármestere
kerékpározik rendszeresen? Nem, én sokkal régebb óta valószínű, már koromnál fogva. Ez bizonyítja az udvaron található kerékpártárolók tömegei, sokszor nagyon kevés. Rollerrel vagy kerékpárral érkeznek a gyerekek. Úgyhogy ezeket, kirándulni hordjuk őket, ennek is már nagyon-nagyon sok éves hagyománya van, hiszen most már több mint 10 éve viseljük ezt a kitüntető címet.
Hát akkor gratulálunk ehhez, további jó túrákat, jó beiskolázást,
köszönjük
és további
szépen.
Sikereket az iskolának. Farkas Klára, köszönjük, hogy eljött a stúdióba.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. I can count on you.
Hírek innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
This idea has been in the making, has been discussed for a number of
Igen, az elképzelés már egy ideje az asztalon volt. Erről az igazgató tanácsban már folytak az egyeztetések, amikor a Nyitott Társadalom Alapítvány alapítója bejelentette nagy tervét, hogy rendkívül nagy lelkű ajánlatot téve $1 milliárd létrehozza az OSZUNT, azaz a Nyitott Társadalom Egyetemi Hálózatát.
Avat be a részletekbe Liviu Matej, a CEU rektor helyettese, aki először is bocsánatot kér, hogy autóban ülve és nem személyes találkozó során vesszük fel az interjút, de az utóbbi időben egyfolytában úton van. Érthető okokból, hisz a CEU Bécsbe költöztetése nagy terhet rakott mindenkire. Soros György a Davoszi Világgazdasági Fórumon nagy bejelentést tett. Minden eddiginél nagyobb kezdeményezésről számolt be, valamint a mögöttes tervről, ami a demokratikus, toleráns, nyitott oktatás elvén alapuló felsőoktatási rendszer kialakításán túlmenően a minél szélesebb nemzetközi terjeszkedést is előirányozza. Elhangzott emellett az is, hogy a projekt egyik alapító tagja, egyeteme, a Central European University, a CEU. Hogy értsük ezt pontosan? Kérdeztem a rektor helyettestől.
It means that CEU and Bard College, which has been our partner in the United States.
Ez azt jelenti, hogy a CEU és a New York-i Bard Egyetem, amelyik már régóta együttműködő partnerünk, lesz a központja a tervezett egyetemi világhálózatnak. Sőt, ezen túlmenően a kutatói és kulturális hálózatnak is, ami az egyetemi oktatáson túl jelzi, hogy más feladatai is lesznek az újonnan létesülő közösségnek. Azaz teljesen új működési tevékenységgel is bővül az oktatás. A civil kezdeményezés és a civil elköteleződés is szerepet kap a munkákban. Noha ilyen területen már korábban is tevékenykedtünk, de az új kezdeményezés azt is jelenti, hogy eddigi kutató és civil hálózatunk, amelyik mondhatni elkülönült a fő tevékenységünktől, az egyrészt a program szerves része lesz, másrészt minden eddiginél szélesebb körre fog kiterjedni.
És akkor ez azt is jelenti, vagy legalábbis benne van a kezdeményezésben, ha jól értem, hogy Budapestet mégsem adta fel az alapító adományozó? A CEU mégiscsak visszakerül a térképre?
Nézze, miután Bécsbe kényszerítenek minket, ahogy ezt önök is jól tudják, nem csak az oktatást helyezzük át oda, de a kutatás egy részét is. Viszont erősen gondolkodunk azon, hogy a Budapesten maradt kutatói részleget új intézményként fogjuk felépíteni, ami persze az eredeti terveink szerint még a CEU keretein belül működne.
Akkor, ha jól értem, ez egy önálló kutatói központ, egy új intézmény lenne Budapesten, esetleg már neve is van?
Nos, egyelőre csak a koncepciót rakjuk össze, és valóban Budapest központtal. Az új hálózati kezdeményezésnek köszönhetően azonban átalakult a terv, és most már abban gondolkodunk, sőt a terveket vitatjuk, hogy a Nyitott Társadalom Egyetemi Hálózat része lesz a kutatóközpont. Mondjuk a részletekhez az is hozzátartozik, hogy amikor Budapest elhagyására kényszerítettek minket, akkor világos volt, hogy a kutatói hálózat egy részét itt tovább fogjuk működtetni. Noha Bécsbe is kitelepítjük egy részét. Most azonban úgymond szárnyakat kapott ez a kutatói hálózat kezdeményezés. Neve még nincs ugyan, de azt tudjuk, hogy alapvetően demokrácia tanulmányokat szervezünk, illetve a tudományágak közti átjárással egyéb részterületekre kiterjesztjük a demokrácia kutatások különféle ágait.
Ne talán tudják már, mikor kezdi meg működését az intézmény?
Remélhetőleg hamarosan, elképzelhető, hogy már az idén 2020-ban.
Nos, akkor igazán jó hír ez Budapestnek, és maga ki sem fog látszani a munkából, a szervezés miatt.
Nem csináltunk titkot abból, hogy a kutatási részleget Budapesten hagyjuk, de valóban most már aspektusba került a terület.
Hány tanulóval számolnak? Milyen volumenű lesz az intézmény?
Egyelőre azt tudjuk, mert értésünkre hozták elég egyértelműen, hogy diákjainknak Bécsben kell tanulniuk, mert a CEU Budapesti Egyetemén ugyebár jövőre ezt nem tehetik meg. Ugyanakkor Budapesten is kutathatnak. Nyilván átutazgatnak, majd lesz kutatói időszak. Úgyhogy erre vonatkozóan most még csak elképzeléseink vannak. Mikor, hogyan? Most még több a kérdés arra vonatkozóan, miként tudjuk az intézményt felállítani optimális körülmények között.
Visszatérve konkrétan a Soros-féle 1 milliárd dolláros kezdeményezéshez, amennyiben a CEU, a Bard Egyetemmel a központja lesz ennek a kezdeményezésnek, akkor esetleg már időrendet is sikerült felállítani az egyetemi hálózat kiépítésére?
Most már erősen gondolkodunk a tevékenység formáin. Olyannyira előre haladott stádiumban van a terv, hogy feltehetően pár hónap múlva útjára is indulhat a kezdeményezés. Begyűjtjük az eleve adott igényeket, kéréseket, mert hogy nagyon sok megkeresés érkezett az utóbbi napokban más egyetemekről, kutatóintézetektől és a világ számos pontjáról a legkülönfélébb nemzetközi szervezetektől.
Ön személy szerint is az egyik szervezője lesz a hálózatnak. Erre Liviu Matej elmondta, hogy a CEU és a Bard College együtt lesznek a főszervezők, de más egyetemek is be fognak szállni a tudomása szerint. Mit gondol arról, kérdem, hogy Soros Györgynek ez a kezdeményezése gyakorlatilag Orbánnak irányított pofon?
Erről inkább Sorost kérdezze, de természetesen számunkra nagy kihívás és nagy lehetőség adatot. Tekintetbe véve azt, hogy a CEU viszonylag fiatal és kis egyetemnek számít. Ezzel a kezdeményezéssel viszont kinyílnak a kapuk előttünk is, nagy és világhírű egyetemekkel tudunk a jövőben együttműködni. És mivel minket gyakorlatilag válságba kergettek, ezért a kiutat magunk is lázasan kutattuk. Együtt gondolkodtunk másokkal, mindenkivel, akivel csak lehetett. Tettünk puhatolózó lépéseket az irányba, mit is tehetnénk az adott helyzetben. Azt hiszem, Soros felajánlása azt jelenti a számunkra, hogy virágzásnak, fejlődésnek indulhat erről a mélypontról a CEU.
Tehát ebben az olvasatban a CEU budapesti tartózkodása be van biztosítva?
Tulajdonképpen tavaly novemberben újabb adományt kaptunk a működésünkhöz, valamivel többet, mint 7 millió dollárt az alapítónktól, ami egyrészt valóban bebiztosítja a budapesti működésünket is, és ami egyébként kiegészítő, tehát az alapokon túli adomány. Az összeg egyrészt nagyon jelentősnek tekinthető, másrészt pedig fontosnak, mert segítségével plusz fejlesztéseket tudunk kialakítani. Azaz bővül az oktatói hálózat, bővülnek az intézményi tevékenységek, és feltehetően több diákot is fel tudunk majd venni ennek köszönhetően. Hozzátenném, ez már az egyetemi hálózat működtetését is előirányzó támogatás az alapító részéről.
Ön hogyan tolerálja az egyetem elleni folytonos támadásokat, a populisták, a szélső jobb, a nacionalisták részéről? De úgy is fogalmazhatnék, ahogy Orbán Viktort a nemzetközi sajtóban leírják, hogy hogyan tolerálja az autokrata vezetőktől érkező támadásokat, adott esetben a magyar kormányfőtől érkezőeket.
Amit ebben a helyzetben mi tenni tudunk, az nem más, mint hogy végezzük a dolgunkat. Az egyetem sok munkát ad, működésének folytonosságát biztosítani most nem kis kihívás. Ráadásul most már globális dimenzióban is cselekednünk kell, szóval nincs idő ilyenen rágódni. Továbbra is az a feladatunk, hogy a CEU hagyományait építsük, örökségét erősítsük. A felsőoktatásban elért eddigi eredményeinkre azt hiszem csak büszkék lehetünk.
Mi a következő, rövid távon belátható menetrendjük?
Ugyebár kettős életet élünk, a kampusz egyik része már Bécsben van, és mivel oda lettünk száműzve, ez azt is jelenti, hogy jövőre az oktatás már teljes egészében ott folytatódik. Budapesten már nem kezdhetünk új kurzusokat, és általában nem folytathatunk semmilyen bizonyítványt adó oktatási tevékenységet. Az archívumot, a nyári oktatást azonban megtarthatjuk, és minden olyan tevékenységet, ami nem ad felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot.
Tehát akkor egyetemistát már nem látunk ősztől Budapesten?
Igen, ez így lesz, mert ők mind Bécsben lesznek. Persze kisebb időszakokra átjöhetnek kutatni.
Hányan maradnak a tanszéken?
Minimálisra zsugorodik az itt tanító professzorok száma.
Hát akkor rövid távon egészen biztosan, még a Soros felajánlásnak köszönhetően sem lesz a tanszabadság, az Oktatói Akadémiai Szabadság Fellegvára Budapest.
Jelképnek mindenképpen megmarad, ebben egészen biztos vagyok. És figyelembe véve azt, hogy mi nem akarjuk teljesen elhagyni Magyarországot, még lehet remény a folytatásra. De a jelenlegi magyar törvények szerint ez lehetetlen. És törvényt nem akarunk sérteni, illegálisan dolgozni meg pláne.
Akkor a helyzetem már csak egy kormányváltás segítene?
Maga talán jobban tudja, mikor lesz kormányváltás. Meglátjuk, mi lesz.
A remény is, az esély akár meg is lehetne rá.
Ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor attól nagyon függ, hogy mikor következik be a kormányváltás. Ha hamarosan, akkor van esély az egyetem újraépítésére Budapesten. Ha még sokat kell várni, aligha.
Nyilatkozta rádiónknak Liviu Matej, a CEU rektor helyettese.
Hungary's government sees building it.
Der szerbisch-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
A francia AFP hírügynökség tudósítása alapján a The Jakarta Post is beszámolt arról a magyar rendőrségi közleményről, miszerint a magyar hatóságok fake news honlapokat, álhírgyáros weboldalakat kapcsoltak le, számoltattak el, amelyekben azt terjesztették, hogy már állítólag Magyarországon is van halálos áldozata a koronavírusnak. A rendőrség szombati közleménye szerint egy férfi és egy nő több tucatnyi hamis portált futtatott, azok Facebook megjelenés egy időben arról, hogy többen fertőzöttek meg, és meg is haltak. A hír nem igaz természetesen, a portálokkal és a szenzáció számba menő címekkel kattintásokra vadásztak, és extra bevételre akartak így szert tenni. A rendőrség honlapján be is mutatták az egyik ilyen cikket, amelyben az áll, hogy egy 37 éves asszony összeesett és meg is halt, feltehetően a koronavírus miatt. A hír kapcsán a rendőrség honlapjáról tájékozottunk. Eszerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának munkatársai a hálózat felszámolására február 7-én összehangolt akciót tartottak, amely alkalmával több helyen végeztek kutatásokat és számos informatikai eszközt foglaltak le. A nyomozók egy férfit és egy nőt gyanúsítottként hallgattak ki, akik az eljárás során szabadlábon védekeznek. Az AsiaNet News, az Ázsia hírszolgálathoz tartozó Republic World is beszámol a hírről, szintén a magyar rendőri akcióra fókuszálva. A szélső jobboldali hír- és véleménycsatornaként is ismert OAN-nak, azaz a One America News Networknek adott interjú Szijjártó Péter. Arról, hogy Magyarország támogatja a Trump-féle közel-keleti béketervet.
Balanced, fair approach towards Israel.
Azért, mert kiegyensúlyozott és tisztességes terv. Ez a fajta megközelítés általában nem jellemző a nemzetközi szervezetekre. Elmondta, hogy nem ért egyet hazánk azzal az Európai Uniós állásfoglalással, amelyik bírálta az amerikai elnök tervét, és reméli, hogy a magyar véleményhez egyre több tagország csatlakozik. Szijjártó Péter washingtoni útja alkalmával megtudtuk azt is, hogy hazánk is kiállított most, ami 2017-ben megnyílt washingtoni Biblia Múzeumban. A kiállítás, a külügyminiszter elmondása szerint részben arról szól, hogy a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 50 millió dollárt költött el hazánk az üldözött keresztények megvédése érdekében, azért, hogy ne kelljen elmenekülniük a hazájukból. Elmondta Szijjártó, hogy iskolát építettek, kórházakat szereltek fel, többek között. A Trump-párti Breitbart News most ismertette a jó pár napja a Tompánál áttört illegális bevándorlók történetét, áthallásos görög példákat, illetve Orbán Viktor sorosozását idézve a Kossuth Rádióból. Miszerint feltehetően ezúttal sem történt más, mint hogy a szerintük migráns párti civil szervezetek vezették félre a Szerbiából érkezett menekülteket, miszerint megnyitották a magyar határt. A cikk egyébként idézi a szerb külügyminisztert is, aki szerint a menekülteknek meg kellene köszönniük, hogy befogadják őket, és még gondoskodnak is róluk. Az orosz Bukvi, az arab Al Jazeera és az izraeli Haaretz is beszámolt a szombati becsületnapja menetről, illetve az ellentüntetésről. Az Al Jazeera úgy kezdi a cikket, miközben világszerte a második világháborús megemlékezések zajlanak, addig 600 új náci masírozik Budapesten. A Légió Hungária vezetőjét is megkérdezték, aki elmondta, hogy szervezetük teljesen törvényes keretek között működik. A Haaretz a DPA tudósítására hagyatkozva csak szükszavúan a tényekre hivatkozik, illetve megjegyzi, hogy minden évben sor kerül erre a neonáci megmozdulásra, noha betiltásukkal mindig próbálkoznak. A Szabad Európa Rádió az orosz Interfax és az AFP tudósítása alapján adta közzé cikkét a magyar külügyminiszter és az ukrán kormányfő helyettes Dmytro Kuleba pénteki sajtótájékoztatójáról, amelyen Szijjártó elmondta, hogy Magyarország érdekelt a jószomszédi viszony újraépítésében, de ennek függvénye a magyar nyelv oktatását korlátozó oktatási törvény. A cikk kiemeli, hogy az Európa Tanács alkotmányjogászai is kifogásolták a még Petro Poroshenko ukrán elnök idején elfogadott jogszabályt. Kijev továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a törvény célja nem más, mint az Ukrajnában élők hivatalos állami nyelvhasználatának a biztosítása, és nem célja a diszkrimináció. Hírünk a nagyvilágban világtükör összeállítását Csernyászki Judittól hallották ma.
Hungary's government sees building
it. Der serbisch-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Beszélgetésünket Chris Garciával annak tudatában kezdtük, hogy Donald Trump csatát nyer. Épp a védőbeszédek mentek a szenátusban, és az impeachment előtti szavazás pillanataiban voltunk. De borítékolható volt, nem találják Trumpot bűnösnek a republikánusok, kivéve egy szenátort. Interjúnk felvétele idején épp Mitt Romney, az egykori republikánus elnökjelölt, Utah állam volt kormányzója mondta, az azóta a történelem lapjaira bekerült beszédét, amelyben megindokolta, miért nem szavaz republikánus pártársaival együtt. Azért, hogy a lelkiismeretének megfeleljen. Azért, mert számára szent a letett eskü. De legfőképp azért, mert ő hívő ember, és a szívére hallgatva igenis tudja, Donald John Trump bűnös. A Klubrádió hallgatói évek óta hallhatták, miként követjük a tengeren túli pert, miként értékeljük Trump eddigi elnökségét, ezért a mostani megszólalók valóban igazi csemegének számítanak. Chris Garciától megkérdeztük, miért távozott Trump kormányából, amire azt a választ kaptuk, hogy küldetését és célját elérve a minisztériumi ügynökségi munkát a magánszektorra cserélte fel, és jelenleg a washingtoni Livingston Group szakértőjeként dolgozik. Először őt Mitt Romney álláspontjáról kérdeztem, utóbbi szerint az elnök ugyanis bűnös.
Firstly, it's important to understand the constitutional grounds.
Először is az impeachmentet megalapozó alkotmányos kitételekkel kell tisztában lennünk. Politikai vagy kormányzásról alkotott véleménykülönbségek nem alapozhatnak meg vádemelési eljárást. Ezért tartunk 4 évenként elnökválasztást. Nos, az első probléma, hogy a demokraták által felvetett indokok nem merítik ki a bűncselekmény fogalmát, ahogy azt alapító atyáink lefektették az alkotmányban. Sem a kongresszus akadályozása, sem a hatalommal való visszaélés jogi szempontból nem meríti ki az elnök széles hatásköréből adódóan a bűncselekmény fogalmát.
Ugyanezt mondta a kaliforniai Stanford Egyetem Hoover Intézetének professzora is, Richard Epstein, aki korábban New Yorkban és Chicagóban oktatott. Számos könyv szerzője, a világháborúktól kezdve a klasszikus liberalizmuson át a libertarianizmusig terjedő témák szakértője.
First of all, this is a trial that should have never taken place. Először is ezt a pert nem kellett volna elindítani, mert hogy eleve külpolitikailag is kényes kérdés, Ukrajna korruptsága az, hogy szállítsunk-e nekik éles fegyvereket. Ezzel annak idején Obama elnök is szembesült. A mostani elnök egy rendkívül kiszámíthatatlan ember, időnként irracionális dolgokat tesz, általában mindent eltúloz, magát dicséri folyamatosan, hogy amit tesz, az maga a tökély. Pedig, mint minden embernek, neki sok hibája van, és roppant hiú lévén védekezési mechanizmusa az átlagosnál erőteljesebb. Az ellenzéket úgy csepüli, hogy az túlmegy minden határon. Nagy szakadék tátongott már a kezdetben is a felvetett kifogások és a között, hogy mi alapján lehet alkotmányos vádeljárást indítani. Rosszul mérték fel a helyzetet a demokraták, jogi értelemben is. Nekem már az elején sem tetszett az, amit tapasztaltam. A demokraták indítéka elhibázott, megalapozatlan.
Nem volt bizonyíték a valamit valamiért kérdésére, és az alkotmányban sem találjuk.
Ezt már Chris Garcia mondja.
A három mérvadó tanú szerint egyik sem tudta bizonyítani, hogy személyesen tanúja lett volna a valamit valamiért cselekedetnek az elnök részéről. Az pedig, hogy Trump akadályozta volna a törvényhozást a munkájában azzal, hogy nem tett eleget a dokumentumok beszolgáltatásának, vagy a munkatársait nem engedte tanú kihallgatásra, szintén elnöki privilégium. A demokratáknak a legfelsőbb bírósághoz kellett volna fordulniuk. Nem tették.
Szögezzük le együtt.
Végig rohanták az egész jogi procedúrát.
Hasonlóképpen vélekedett Richard Epstein.
Bad motives lead to bad procedures.
A téves elméleten alapuló indítékok téves jogi folyamatot feltételeztek eleve. Csak úgy lehetett volna eredményt elérni, ha már az alsóházban is kétpárti egyességre jutottak volna az impeachment legelején. A republikánusok hagyták, hogy végig szenvedje a procedúrát Adam Schiff, a hírszerzési bizottság demokrata elnök, aki végig menedzselt az impeachmentet. Itt tulajdonképpen a legitimitását veszített el az eljárás. A jogi folyamatoknak is megvan a maguk dinamikája, stratégiájuk, hogyha ott elveszíted a fonalat, akkor a pert is, mert nem lettek felépítve az egymást követő lépések.
Az elnök folyton azt mondja, a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetés tökéletes volt. Olvassák el a leíratot, de hisz tudjuk, hogy az nem szó szerinti leírat, hanem emlékezetből összerakott. Ez rendben van így?
Sure, no, of course, and that is standard practice for...
Igen, ez egy általános gyakorlat, míg ha nem is szó szerinti, de a beszélgetés jellegét és témáját visszaadja. És az rendben van.
Mondja Chris Garcia.
És mivel tudjuk, hogy alapvetően szakértők, és nem politikai kinevezettek vannak a Nemzetbiztonsági Tanácsban, mint ahogy az Obama idején is volt, nincs okunk kételkedni annak megbízhatóságában.
A 2020-as elnökválasztástól nem esett szó a beszélgetésben, csak általánosságban. Nyomozásról és név sem hangzott el, tehát Biden neve sem, csak bizonyos NATO ügyeket vetett fel az elnök. Nem azt kérte Trump Zelenszkijtől, hogy találjanak Bidenékre valamilyen terhelő bizonyítékot, csak azt kérte, vizsgálják meg a korrupciót. Én inkább azt mondanám, hogy Bidenék részéről merül fel a korrupció. Hisz egy alelnök fiát beültetni egy olyan cégbe, amely ellen korrupciós vizsgálat folyt Ukrajnában, számomra is felfoghatatlan. És ha már a legfőbb ügyész, azaz Bill Barr, az amerikai igazságügyminiszter zöld utat adott annak a nyomozásnak, mert úgy ítélte meg, hogy ez nem meríti ki az impeachment fogalmát, akkor nem meríti ki. Szerintem az egyetlen ilyen szóba jöhető bűncselekmény lehetett volna a köz félrevezetése. Azaz a hazaárulás, az elnöki hivatal elárulása, konkrétan megvesztegetés, kenőpénz elfogadása, vagy emberek erre kényszerítése, vagy hamis bizonyítékok, dokumentumok előállítása, vagy mondjuk demokrata ellenfelek közvetlen megtámadása, amire a szó szoros értelmében nem kerül sor. Szóval a demokraták a lényeget tekintve is tévedtek, és így az eljárás lényegét tekintve is.
Ha a Bill Clinton elleni impeachmenttel hasonlítjuk össze a mostanit, azért mégsem említhetjük egy lapon a szexuális zaklatást és azt, hogy Trump elnök ügyének politikai és nemzetbiztonsági vetülete van.
Yes, yes. Very, very good question. So compare this to the Clinton impeachment.
Jó kérdés. Clintonnál volt konszenzus az ügy megítélésében a republikánusok és a demokraták között az alsóházban. Most pártvonalak mentén ellentétesen ítélik meg az elnök cselekedeteit. Másodszorban és épp ebből következően a nemzetbiztonságra épp az jelentett volna veszélyt, ha egy párti impeachment miatt az elnök hatásköre szűkül. Egy párt nem ítélkezhet az elnök hatásköréről.
Ítéli meg a maga szemszögéből Chris Garcia a helyzetet.
Szerintem az emberek elítélik a demokratákat, mert épp emiatt merült fel nemzetbiztonsági kockázat. És még a jelen helyzetben is. A Trumpot bíráló média 89-90%-a negatív címben tünteti fel az elnököt, Miközben a Clinton eljárásnál viszonylag kiegyensúlyozott volt a két párti tálalás, míg a demokraták felé hajló sajtótermékekben is.
Ehhez Richard Epstein hozzáteszi.
The Democrats, the moment they gained control of the House, they were talking impeachment.
Épp hogy megszerezték a képviselőházi többséget, már azon törték a fejüket, noha még messze nem volt ukrán ügy sem, hogyan tudják vád alá helyezni az elnököt, annyira nem szerették. Hogy pontosak legyünk, borzasztóan gyűlölik. Amikor megbízták Robert Mueller rendkívül ügyészt a nyomozással, abban reménykedtek, sikerül bebizonyítani, hogy Trump valójában Putyin titkos ügynöke. De ez csak egy szimpla fantáziálás volt, némi sztereotípiával megspékelve.
Az elnök beteges hazudozó hírében áll. Az ország egyik fele legalábbis ezt tartja felőle. És még mindig nem értjük, miért tartotta vissza a dokumentumokat, a tanúkat. Volt és van mit rejtegetnie, nem de?
It's my assessment. Again, I'm not a US government official anymore. I don't have the inside.
Megítélésem szerint ugyan már nem dolgozom a Trump kormányban, az elnök teljes mértékben transzparens módon működik. Legalábbis korábbi tapasztalataim szerint.
Mondja Garcia, aki 2018 márciusában hagyta ott a fehérházi csapatot.
Nem hazudott az impeachmentben, hisz szerintem jogos volt nyomozás kezdeményezni, hogy valóban beavatkozott-e Ukrajna a demokraták mellett a 2016-os elnökválasztásban.
Ezt nagy általánosságban véve összeesküvés elméletként tünteti fel a republikánusokon kívül mindenki.
Jogos volt visszatartani a katonai segélyt a korrupció hírében álló Ukrajnától, a ráadásul a demokrata elnök Joe Biden fia is az egyik legkorruptabb ukrán cégnél kapott havi 83 ezer dolláros fizetést jelentő állást, amikor még az apja hivatalban volt.
A korrupciós nyomozás már rég lezárult a Burisma cégnél, amikor Hunter Bident odavették az igazgató tanácsba.
Right, yeah, so even if the case... The existing case was closed. There was a change in the prosecutor.
Valóban lezárták, de akkor volt napirenden a legfőbb ügyész leváltása, és már pedig felmerült a gyanú, hogy azért kell lecserélni a legfőbb ügyészt, hogy a nyomozást a Burisma-nál lezártnak tekintsék. És Biden szorgalmazta a legfőbb ügyész menesztését.
A Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Bizottság is.
Az elnök biztos akart lenni abban, hogy az adófizetők pénzét nem korrupció gyanús tengeren túli kiadásokra költi, hisz mindazt el lehetne itthon is költeni infrastruktúrális fejlesztésekre, egészségügyre. Ezért is örülök, hogy erről az önök rádiójában nyilatkozhatok.
Szóval az impeachment győzelemmel az elnök közelebb került a 2020-as győzelemhez is?
Undoubtedly the president is closer to being re-elected.
Kétségkívül. Tegyük hozzá, amint megválasztották, a demokraták azonnal eljárást akartak kezdeményezni ellene, még bizonyítékok hiány is. A Robert Mueller jelentésből mi derült ki? Nem volt közvetlen bizonyíték az oroszokkal való összejátszásra. Az elnök megerősítette pozícióját szavazói körében, mert rájöttek, a demokraták ki akarták őket játszani. A bizonytalan szavazók pedig azt látják, hogy az egész a demokraták által kreált cirkusz volt. És a választók azt is látják, hogy soha nem volt ilyen erős a gazdasági növekedés, és alacsony a munkanélküliség.
Csak zárójelben jegyeznénk meg, épp az unió helyzete beszéde után vették sorra az elemzők, hogy Trump nem mond igazat, mert hasonló növekedési és munkanélküliségi mutatókat, sőt időként jobbakat produkált az Obama kormány.
Szóval szinte teljes bizonyossággal garantálhatjuk az újraválasztását.
És amikor erről kérdezem Richard Epsteint, hogy novemberben újra választják vagy megállítják a választók Trump álmokfutását, így felel a Stanford Egyetem professzor.
The difficulty, of course, is Donald Trump is always subject to fair game on political.
Én nem mondom, hogy az elnök viselkedése az, hogy mennyire fair másokkal, ne lenne állandó vita tárgya. Ki tudja, mi történik. De én az elnök mellett teszem le a voksomat összes hibájával együtt, mert egyik demokrata jelölt sem esélyes.
To any of the Democratic candidates that are now running.
Demokrata agytrösztő, kutató és elemző intézetek szakértőit is megkerestük. Egyikük sem válaszolt ezúttal kérdéseinkre. Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban. Szomszédok Zuglóban mai vendégével a kertekbe sétálunk ki. A kertek ugyan még nem zöldek, de megpróbáljuk most zöldebbé tenni. Ebben segítségünkre lesz Várfoki Tibor, aki A zuglói kertbarátok körének a vezetője, elnöke,
igen,
de még más minőségében is bemutathatom, mint a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének a főtitkára. Köszöntöm a stúdióban.
Igen, kezdi csókolom, jó reggelt kívánok.
Ez a zuglói kör, ez nagyon messziről indult, ugye épp most ünnepelték a 40. születésnapjukat, és még a szabad föld idejére nyúlik vissza, amikor egy növényvédelmi előadással kezdődött, és aztán hogy kötött ki Zuglóban ez a kör? Mert azt hiszem, a tagság is nagyjából maradt.
Hát, na, úgy maradt a tagság nagyjából, hogy azok közül, akik ott alapították, már sajnos senki sincs nálunk. Mm-hmm. Van, aki még él, de már nem tud a mi foglalkozásainkon részt venni, úgyhogy nagyon sajnos.
De amikor még Zuglóban elkezdtek aktívan tevékenykedni?
Akkor még voltak itt például egy nevet mondanék, Varga Ilona, aki a civil foglalkozását nézze, óvónő volt, és Szilastigeten van telke, úgyhogy csodálatos virágokat, növényeket termesztett, és például amikor volt a, minden évben volt terménybemutatónk, akkor egy óriási asztal tele volt az ő termékeivel, és mindenki csodálkozott. Órákat tudott róla mesélni.
És mesél nekünk arról, hogy ezt a társaságot az hozta a növényvédelem, mint tudjuk, ugye, mert
igen,
végül is azt hozta össze, de itt mindenki kerttulajdonos, vagy közösen gondolznak egy kertet?
Na, a mai állapotot mondjam, vagy a régit?
A mait, mait.
Tehát
a zuglói kötődések érdekelnek minket. A zuglói
kerttulajdonosokkal közül körülbelül a háromnegyedének van valamilyen kertje, telke vagy bérleménye, van, akinek semmilyen nincs, de olyan házban lakik, ahol van egy kis kert, vagy emeletes házba, panelházba, ahol van balkon vagy erkély. Ott is nagyon sok mindent lehet megtermelni.
És így jönnek aztán be a terménykiállítások.
Így ugye? Igaz, szó szerint így van, igen. Igen.
És tudom, hogy küldetésüknek egyik fontos része az egészen picik, az óvodások, kisiskolások nevelése. Azért ez milyen küldetés?
Következőről van szó. Minden évben megrendezzük a úgynevezett idézőjelbe téve kertünk kincsei sorozatunkat. Tényleg ezt minden évben megrendezzük. Elsősorban környező óvodákat hívjuk meg erre, 5-6 óvodát, és van egy-két általános iskola, az alsó tagozatosokat hívjuk meg.
Akkor nagyon sok gyerek gyűlik össze egy alkalommal.
Hát ilyen 4-420.
Az igen.
Mondjuk a kísérőkkel együtt, de még akkor is igen, nagyon szép létszám van. A civil házba szoktuk ezt megtartani, a civil ház nagy termében, már kialakult rend van ott, tehát csak röviden mondom, jó?
De ez nagyon érdekes persze, hogy a gyerekeket hogy lehet megfogni erről az oldalról, ez nem könnyű.
Mindjárt mesélem, miről van szó. Tehát amikor bejönnek a gyerekek, na most régen, amíg élt a Pap Józsi nevű tagtársunk, addig a bejáratnál kívül patogatott kukoricát, ő csinálta saját kis üstjébe.
Ja, hát így könnyű becsalogatni őket. De,
és minden gyerek kapott egy-egy marékkal, hogy lehet-e. Sajnos, hogy meghalt, azóta ez megszűnt, de bent, ha bejönnek, akkor... előtérbe levetköznek, én röviden vagy a másik segítőm elmondja, hogy mit fognak bent látni. A viselkedésről nem szólunk, mert azt mondom, hogy aki rossz, az jó. Legyenek rosszak.
Igen.
És ezért szídnak engem az óvónők, de nem baj.
Tehát akkor nagy a hangzavar. Ezt
nem baj.
Feltételezik.
Igen, igen, kell, és gyerekeknél ez előírásnak kellene, hogy legyen.
Ez tetszik,
amikor
ez
bejönnek, akkor, úgy kezdődik, na most attól függ, hogy hány csoport van. Uh-huh. Az első csoportot mondom, és utána meg, ahol felszabadul asztal, oda megy a következő csoport. Tehát ha bejönnek, általában 50-60 kiló szöllőt szoktunk venni, bevinni, uh-huh, és van daráló, van préselő, a Erős Józsi és a feleség, a Margo foglalkozik most már évek óta ezzel, darálja, a gyerekek nézik, préselik a mustot, és itatjuk
és
a gyerekeket.
És életükben lehet, hogy először isznak mustot.
Van, aki már látta, hogy otthon is, de ilyen szép még sose volt nekik otthon sem, itatjuk őket musttal. Persze egy kis pohárkával, és hát nagyon ízlik nekik, úgyhogy végignéznek mindent. Aztán a következő asztal, van egy Erzséke nevű, talán művész lelkűnek lehet mondani, aki egyrészt rajzokat csinált, ezt a rajzokat én sokszorosítottam, és ott a gyerekek színes ceruzával kiszínezik, és az Erzsékem még azt is megtesz, hogy néhány gyerek, aki igényli, kifesti őket macskának, meg különböző állati használnak. Úgyhogy csodálatos.
Igazi vásári hangulat.
Igen. A következő asztal pedig úgynevezett terménykóstoló. Ez általában két asztal szokott ilyen lenni, tehát apró kis kenyérdarabkákat vágunk, és arra a saját készítésű lekvárból, vagy mézből egy pici falatot teszünk rá, és abból kínáljuk a gyerekeket, nagyon ízlik nekik. A rózsalekvár az annak volt idáig a legnagyobb...
Hát nem csodálom, borba, azt nem lehet kapni.
Nem, igen, legnagyobb sikere.
Akkor a saját gyártmány?
Persze, hát a tagtársaink csinálják ezt. És a másik asztalon pedig itatjuk a gyerekeket üdítővel.
Uh-huh. Mustal kezdték, aztán igen, üdítővel zárják.
Igen, úgyhogy egyik...
De akkor ez egy bevált program, ugye az óvodák, iskolák erre készülnek minden bocsánat, évben? Hány éven megy ez?
Hat. Elején még elfelejtettem mondani, hogy mielőtt ugye nem, a kiértéset kiértesítésekkel együtt, mert meg szoktuk rendezni a rajzversenyt is. Rajzversenyt, a gyerekek rajzolnak, adunk egy címet nekik, mondjuk én milyen kertet szeretnék. A kisgyerekeknek lerajzolják, ezt a rajzokat időben beküldik, és zsűri értékeli. Csoportonként az első legjobb rajzot ugye oklevéllel és valamilyen tárgyal jutalmazzuk, hogy ez is nagy. Ja, nem, és az első rajzokat pedig a civilházba kitesszük megtekintése alá, van írva a gyermek neve, honnan jött és hány éves. Esélynek utána van még egy nagyon érdekes dolog, mivel hogy ugye kertészekről van szó, tehát általában 500 cserepet szoktam venni, meg pár zsák földet, virágföldet, és akkor régebben egy kertész család, akik most sajnos már nincsenek nálunk, de most meg a Molnár Sany és a feleség, a Marika, egy asztalnál, ugye, ami természetesen le van takarva nejlonfóliával meg a földön is, a cserepekbe földet tesznek, a gyerekek valamit tesznek ebbe a földbe. Például most idén, nem bocsánat, tavaly, mert idén még nincs, dukhagymát tettek bele. A cserepet ugye beletesszük egy nejlon tasakba, és a gyerek hazaviszi, úgyhogy ott majd locsolgassa,
ki kell. Következőre. És az országos szervezetben a zuglói körök is benne vannak?
Zuglói kör. Igen. Most ez az országos szervezet, ez azt jelenti, hogy tényleg országos, tehát a Nyíregyházától kezdve Sopronon keresztül Pécs, Szegedig mindenhol vannak kertbarátkörök, és több mint ilyen 100 kertbarátkör van, több ezer taggal vagyunk, és minden hónap visszatérve, minden hónap első keddjén tartjuk az termifoglalkozást. Az első keddjén tartjuk a termifoglalkozást, és a országos pedig minden hónap első szerdáján, tehát így egy nap késés van. Mondjuk ez annyiból nem túl jó, hogy egyrészt mi is nagyon komoly előadókat hívunk meg, megadjuk a témát, másrészt az országoson még ennél komolyabb témák is lehetnek, és akkor az ott elhangzottakat én csak egy hónap múlva tudom közölni a tagsággal, de még így is jó.
Utolsó tessék. Kérdésként a tévé nézőknek is valami újdonságot közöljön, mint a tagsággal, hogy mi az, ami most a kertekben érdekes?
Na most, tehát a kerti munkát befejezni nem lehet csak abba hagyni. Most például nagyon fontos volt már ősszel az úgynevezett lemosó permetezés. Ezt a legtöbb fánál meg kellett csinálni, mert a galád dolgokat idézőjelbe téve így tudjuk kiszűrni. És most pedig már, amíg nulla vagy mínusz egy-két fok van, már lehet metszeni. Vannak fák, amiket már most lehet, vagy a szőlők egy részét már most lehet metszeni, és a talajelőkészítés nagyon fontos, tehát például, ha van valakinek kertje, akkor érdemes most fölásni, de csak annyit fölásni, úgy hagyni a rögöket, és jön a fagy, jön a tél, a fagy szét fogja rögöket bomlasztani, tavasszal csak el kell gerebjézni, és már is mehet az ültetés. És ilyenkor kell megtervezni, hogy mit, hova akarunk ültetni, és nagyon sok mindent már most be lehet szerezni, picikét olcsóbban, mint tavasszal majd.
Várfoki Tibor, nagyon köszönjük a felvilágosítást és a körbemutatását.
Köszönöm, és még valamit, mi nyitottak vagyunk. Tehát a civil házba egyrészt ez a programunk ki van függeszve, és mindenkit szeretettel várunk, akit érdekelnek a különböző eladások, mert ugye az is ki van írva, és ki tartja, legtöbb egyetemi tanár van, vagy tehát mindenki felsőfokú végzettségű, aki ilyen eladást tart nekünk, és nagyon érdekes a témák vannak. És várunk mindenkit sok szeretettel.
Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. You can count on me, cause I can count on you.